Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, ahogy az apostolok cselekedetéről írott könyvben van megírva, a 17. rész 24. versétől kezdődően Pál aténi prédikációjából egy részletet.
Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkott a templomokban, nem szorul emberkéz szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész földszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent. Hát, ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki, mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból.
Isten tegye áldottá az ő igét a szívünkbe, hogy ne csak hallgassuk, de szívünkbe fogadjuk, és azt szerint igyekezzünk élni. Gyertek, azért imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a te kegyelmedet. Most megengedted, hogy itt a te házadban együtt dicsérjünk téged, és várjuk a csodát, hogy megszólítasz bennünket. Megvalljuk neked, hogy nem vagyunk alkalmasak rá, hogy meghalljuk a szavad. Mert tele van a szívünk, a fejünk mindenféle mással, mert zaj van bennünk és körülöttünk. Meg mert nem értjük, mert túl fiatalak vagyunk, vagy túl öregek vagyunk, vagy túl elfoglaltak vagyunk. De tudom, Uram, hogy neked nincs akadály. Te át tudod törni a mi falainkat. Te tudsz úgy szólni hozzánk, hogy megértsük. Kérünk azért a csodáért, lelked erejéért. Jöjj közénk, áldj meg minket a te jelenléteddel, szólíts meg a te élő szavaddal. Amen. Isten igéjét Mózes második könyvéből olvasom, a 20. rész 4. versétől kezdődően a 6. versig, a második parancsolat szavait. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, 3, sőt 4 nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Kedves testvérek, néhány hete elkezdtük a 10 parancsolat közelebbi vizsgálatát, kutatását, hogy vajon nekünk ma itt a 2021-es évben, vagy ebben az időszakban, amiben élünk, itt Szentendrén mit jelentenek ezek a szavak, mit jelent ez a 10 ige, a 10 parancsolat. Az első parancsolatról már hallottunk igehirdetéseket, és ha valaki esetleg lemaradt volna róla, ajánlom, sok szeretettel érdemes meghallgatni, akár többször is, mert gondolkodni róla továbbra is, hogy hogyan is vagyunk mi az első parancsolattal. És azt hiszem, hogy még lehetne ezt hosszasan folytatni, még nagyon sok ige hirdetést meghallgathatnánk, nagyon sok beszélgetést folytatnánk erről a témáról az első parancsolat kapcsán. És hogy az, talán most, ahogy felolvastam a másodikat, úgy igazából nem is hallani a különbséget, olyan, mintha ez ugyanaz volna. Ne legyen más istened rajtam kívül, ne legyenek bálványaid. Néhány évvel ezelőtt pont ilyen őszi igehirdetés sorozatban beszéltünk Timothy Keller Bálványaink című könyvéről, ezt most is nagyon sok szeretettel ajánlom, hallgatni is, meg olvasni is nagyon érdemes. És akkor beszéltünk erről, hogy tulajdonképpen az ember bármiből tud bálványt gyártani. Calvin így mondja, hogy az ember szíve bálvány gyár, és nagyon sok minden, tulajdonképpen bármi azzá válhat a gyerekeinktől, kezdve az Isten tiszteletig, minden lehet bálvány, mert az ember szíve bálványgyár. És össze is mossuk ezt a két parancsolatot, hogy az első parancsolat meg a második parancsolat igazából ugyanarról szól, hogy ne legyen más Istenünk Istenen kívül, az élő Úron kívül. Mégis, hogyha jobban megnézzük, ha odafigyelünk, akkor látjuk, hogy azért ez nem ugyanez, nem ugyanaz ez a két parancsolat. Mert az első, az arra hív minket, hogy ne imádjunk idegen, hamis isteneket. Ne imádjunk hamis isteneket. A második parancsolat meg azt mondja nekünk, hogy az igaz, élő Istent ne imádjuk hamis módon. Ne imádjuk olyan módokon, ami nem hozzáillő, ami idegen. Az első azt mondja, hogy ne imádjunk más isteneket, a második meg, hogy az igaz Istent imádjuk, de neki illő, neki megfelelő módon. Ne más módokon, ne idegen módon. De előjáróban hadd szegezzek le néhány dolgot ezzel a parancsolattal, vagy ezzel a mai igehirdetéssel kapcsolatban. Az első az az, hogy vegyük most ezt a parancsolatot szó szerint. Hogy ne értelmezzük most ezt olyan lelki módra el szoktuk mi vinni ezeket, hogy hát igen, nekik ez még szó szerint jelentette azt, de nekünk már olyan kicsit úgy elspiritualizáljuk a dolgokat. Most ezt kérem, hogy most értsük szó szerint. Ne csinálj magadnak bálvány képeket, semmiféle bálvány szobrot azoknak képmására, amik a teremtett világban vannak. És ha most megkérdezném itt az itt ülőket, meg a kint ülőket is még hozzávéve, hogy kinek kísértés, hogy szobrot készítsen az Istenről, vagy megfesse egy műalkotásban. Hogy ki az, aki hazamegy egy Isten tisztelet után, és nagy felbuzdulásában, Isten iránti szeretetében az az első gondolata, hogy én megfestem az Istent. És akkor itt ürtőztetni kell magunkat, hogy nem, mégsem, nem szabad. Azt hiszem, hogy erre a kérdésre mindannyian az válaszolnak, ráadásul jó reformátusok is vagyunk, és azt mondanánk, hogy nem, hát ez ilyen eszünkbe se jut. Az Istenről nem készítünk képet. És akkor meg is nyugodhatunk, hogy ezzel a parancsolattal nekünk nincs is dolgunk, akár itt be is fejezhetném, végre van egy parancsolat, amit kipipálhatunk, hogy ez semmi gondunk nincs vele, nincs kísértés, nincs baj, meg tudjuk tartani, ez igen. Mégis, hogyha azért jobban odafigyelünk és megértjük, hogy miért adta Isten ezt a parancsolatot az ő népének, hogy milyen nagyon komoly üzenete van számunkra is, 2021-ben élő szentendrei reformátusoknak is, akkor rájövünk, hogy mégiscsak van dolgunk ezzel a parancsolattal is. Tehát most vegyük szó szerint a bálvány képek készítését. Aztán azt is kérem, hogy tekintsünk úgy erre a parancsolatra, mint Isten szövetségeseinek szóló parancsra. Erről már hallottunk korábbi igehirdetésekben, amikor elkezdtünk foglalkozni a 10 parancsolattal, hogy ez a 10 parancsolat az nem egy ilyen törvénykönyv, hogy Isten gondolt egyet és oda dobta a népének, hanem a szövetségkötésnek a dokumentuma. Ezt olvassuk a 19. részben Mózes 2. könyvében, hogy ezt mondja Isten, hogy én titeket választottalak, és ti lesztek az én népem, én pedig a ti istenetek leszek. Kössünk szövetséget. Ennek a szövetségkötésnek a dokumentuma, a szerződése, ez a 10 parancsolat. Mert minden szövetségnek vannak szabályai, vannak megállapodásai. Nem kell nagy dolgokra gondolnunk, ha csak az otthonunkra, a családunkra gondolunk, minden családban, minden otthonban, minden házban van házirend, ha nem is akasztjuk ki. Mégis vannak írott és íratlan szabályaink, főleg íratlanok. Ha csak egy banális példát hadd mondjak, minden családban megvan, hogy hol kell levenni a cipőt. Ugye a bejárati ajtó előtt kell levenni, vagy a szoba előtt kell levenni, vagy egyáltalán nem kell levenni. Ez minden családban máshogy van, ahogy megállapodunk. De nyári táboraink első napjait mindig ezzel kezdjük, az első nap, első óra, hogy milyen szabályokat kell betartanunk ahhoz, hogy működjön ez a történet, amire együtt szövetkeztünk. De a munkahelyeken is vannak ilyen szabályzatok, szerződések, szövetségkötések. Hallottam egy cégről, aki kereskedelemmel foglalkozik, és hogy ők például az ő szabályzatukban benne van, hogyha valaki bárkit az ott dolgozók közül megkérdez, hogy hol van valamit keres, mondjuk szappant keres, és hol van a szappan, akkor nem azt mondja, hogy ott a harmadik sorba befordul, és tehát nem így kell, hanem az van a szabályzatban, hogy ha megkérdeznek, oda elkíséred, ajánlasz is neki valamit. Tehát, hogy egy kicsit úgy ember számba veszi a vevőt. És hát nagyon nagy profitokat érnek el egy ilyen egyszerű szabály révén. De azt mindenkinek meg kell tartani. Szóval vannak ilyen szövetségi szabályaink minden szinten az életünknek, az iskolában is van házirend, a munkahelyeinken is vannak szabályok. És ezt a 10 parancsolatot is úgy tekintjük, és ebben a második parancsot is, mint a szövetség kötésnek, a szövetséghez, az Istenhez tartozásnak egy szabályát. Olyan szépen mondja, így fejeződik be ez a parancsolat, hogy akik engem szeretnek, és a parancsolataimat megtartják. Egy szeretett kapcsolatot feltételez. Nem egy személytelen törvény, hanem egy kapcsolat jelenik meg előttünk. Azt is nagyon fontos leszögeznünk, hogy komolyan kell vennünk ezt a parancsolatot is. Úgy, mint az összes többit, de valahogy itt a második parancsolat után Isten még hozzátesz nagyon komoly dolgokat. Azt mondja, hogy nem hagyja büntetés nélkül az Úr, hogyha valaki nem tartja meg ezt a parancsolatot. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, 3 és 4 nemzedéken át, és irgalmas ezek ezer íziglen azokkal, akik megtartják az én parancsolatomat. Tehát több generációra kiterjed ennek a hatása, hogy mi lesz ezzel a szövetséggel. Miért ilyen fontos ez a parancsolat? Az Izraelt körülvevő népeknél mind természetes volt, hogy kiábrázolják isteneiket. El se tudták képzelni, hogy lehet olyan, hogy nem készítenek szobrot. Hát akkor mi lesz a templomba? Mit raknak oda? Hát a templomba ott kell, hogy legyen az Isten képmása. Szobor vagy kép formájában, vagy mind a kettő. Természetes volt a körülöttük élő népeknél, hogy ez így van, hogy az Istent kiábrázoljuk. Izrael volt az egyetlen nép, akik ezt nem teszik, akik nem ábrázolják ki az Istent. És az ásatások is ezt bizonyítják, hogy sehol nem találtak Jahvéről bármilyen ábrázolást. Nagyon sok leletet, meg sok mindent megtaláltak, de Izrael Istenét nem ábrázolták ki, mert mi mások vagyunk, mi Isten népe vagyunk, mi őhozzá tartozunk az egyedül élő igaz Istenhez. Mi különbözünk minden körülöttünk lévő néptől. És hát az se baj, hogyha azon túl, hogy komolyan vesszük, hogy szó szerint vesszük, hogy szövetségi dokumentumként vesszük ezt a parancsolatot, hogyha reálisak vagyunk, hogyha reálisan nézünk magunkra is. Mert hogy az emberből meg természetesen következik, hogy szükségünk van valamire, ami látható, ami kézzel fogható. És bár azt válaszolnánk, hogy nem jutna eszünkbe megalkotni az Isten képét, mégis a mindennapjainkban meg megkeressük magunknak a kézzel fogható, biztonságos dolgokat. Még ilyen banális butaságokat is, hogy beleteszünk a zsebünkbe egy kavicsot, egy gesztenyét, egy nyomorgatni való valamit, és az biztonságot ad, hogyha zavarban vagyok, ha félek, ha ideges vagyok, akkor benyúlok a zsebembe, ott van ez a nyugikő. Lehet kapni ilyen különböző változatban egyébként, ha valakinek még nem találkozott volna ilyennel. De így engedjük el a gyerekeinket az érettségire, hogy vidd el magaddal a kedvenc plüssödet, az majd segít. És még hasonló butaságokat tudunk mondani, mert szükségünk van valamire, ami kézzel fogható, ami látható, amiről meg tudok győződni, hogy ez majd segíteni fog. Na de miért parancsolja ezt a parancsolatot Isten? Úgyhogy ránk is érvényes, hogy minden korban releváns. Hogy nem az van, hogy akkor ott Izraelben volt ez, de ma már ez nem érvényes. Hanem miért van benne ebben a 10 igében, ami örök érvényű igazság? Az első, és ez a legfontosabb, hogy Isten azt választotta, azt az utat választotta, hogy úgy döntött, hogy nem látható formákban, hanem beszédben jelenti ki magát. Nem látványban, hanem hangban. Mit jelent ez? Talán, ha néhány példát hozok, akkor érthetőbbé válik. Nem olyan sokkal a törvényadás után, Mózes második könyvének 32. részétől kezdődve olvasunk az aranybórjú történetéről, izgalmas és fájdalmas történet. Minden esetre a történet során Mózes fölmegy Istenhez a hegyre, aki azt kéri tőle, hogy mondja el az ő akaratát a népnek, hogy képviselje őt a nép előtt, Mózes. És Mózes azért könyörög, hogy mutassa meg magát az Isten neki, hogy lássa és el tudja mondani a népnek, hogy be tudja mutatni, hogy ki ez az Isten. Kéri, hogy mutasd meg, hadd lássam a te dicsőségedet, hogy le tudjam vinni a nép közé. És Isten kijelenti magát neki. Ezt mondja. Ezt olvasuk Isten igében a 33. részben. Ekkor leszállt felhőben az Úr, Mózes pedig odaállt mellé, és segítségül hívta az Úr nevét. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Elvonult előtte az Úr, és ezt mondta ki. És a szavát halljuk. És nem azt írja le Mózes, hogy és akkor elvonult a nagy fénylő palástjában, és nagyra... Nem. Kimondta az Úr nevét. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Az Isten kijelenti magát az ő szavában, az ő igéje által. De az Új Szövetségben ugyanezzel a gondolattal találkozunk. Jézus, mikor a samáriai asszonnyal beszélget, János evangéliumának 4. részében olvasunk erről, azon vitatkoznak, arról beszélnek, hogy hol kell az Istent imádni, Garizim hegyén vagy Jeruzsálemben. És Jézus azt mondja ennek az asszonynak, János evangélium 4. rész 24. vers, az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Lélekben és igazságban. Mert az Isten lélek nem látható. Nem látható. Nem láthatjuk őt, de hallhatjuk, hallgathatjuk az ő szavát, meghallhatjuk az ő kijelentését. Az Isten lélek. Persze feltehetjük a kérdést, és teljesen jogos a felvetés, hogy vajon Jézus hogy nézett ki. Mert a tanításaink szerint is, és meggyőződésünk szerint Jézus valóságos ember volt, olyan, mint mi. Volt keze, lába, muszáj volt fodrászhoz járni, a nőtt a haja, tehát pont ugyanolyan ember volt, mint mi. Tehát akkor logikus lenne, hogy akkor láthatjuk az ő arcát. Akkor tudhatjuk, hogy milyen volt. De hogyha olvassuk az evangéliumokat, az új szövetségi leveleket, sehol nem találkozunk azzal, hogy Jézus hogy nézett ki. Hogy milyen színű volt a szeme. hogy milyen hosszú volt a haja, hogy volt-e szakálla. Nem tudjuk, hogy Jézus hogy... Mert nem ez volt fontos. Nem az volt fontos az evangélisták számára, hogy Jézus hogy nézett ki, hanem hogy mit mondott. Hogy mi volt az ő szava. Mondjuk az 5000 ember megvendégelésére gondolunk, ahol Jézus nagyon sok embert, sok emberről gondoskodott. És ha ott lettünk volna, és látjuk, ahogy megtöri a kenyeret, és odaadja a halat a tanítványainak, vajon tudjuk-e, hogy mi történik itt? Hogyan értelmeztünk volna, amikor hazamegyünk? Hogy találkoztunk egy emberrel, akinek hat... Mit mondtunk volna? De Jézus nem bízza a véletlenre, mert nem csak, hogy cselekszik, hanem megmagyarázza, hogy mi történik. És nem az a lényeg, hogy ő hogy néz ki, meg hogy törte meg a kenyeret, hanem az, hogy ő az élet kenyere. Azt mondja, ez nem arról szól, hogy ti most megetetitek a népet, és nem ez az üzenetem, hogy induljatok el, és akkor mostantól kezdve a keresztények mindig táplálják a szegényeket. Persze feladatunk, de nem ebből következik. Mert ő ezt akarta elmondani, hogy ő az élet kenyere. Hogy én vagyok az élet kenyere, és milyen érdekes, hogy ebben is egy kép jelenik meg. Hogy nem az arcképét teszi elénk, hogy arra emlékezzünk, hanem egy kenyeret. Egy kenyér képét, ami ott van minden nap az asztalunkon. Én vagyok az életnek kenyere. És még egy képet hadd hozzak utoljára a Jelenések könyvéből, amikor a mennyei Isten tiszteleten angyalok és mennyei sokaság dicséri az Istent, és ezt mondják, hogy méltó a megületett bárány. Méltó, hogy megnyissa az élet könyvét. A megületett bárány képe jelenik meg előttünk. És amikor ez a kép van előttünk, akkor nem arra gondolunk, hogy na akkor menjünk el gyülekezeti kirándulásra a Vágó hídra, hogy nézzük meg, hogy hogy néz ki egy megületett bárány. Hogy hogy csinálják azt. Mert nem a kép a fontos, hanem az üzenet, a szó, hogy megületett a bárány, az Isten báránya. A mi bűneinkért, hogy a világ ura annyira szeret bennünket, hogy az ő életét adja értünk. Az üzenet, a szó a fontos. Isten az igét, a szót választotta arra, hogy kijelentse magát. És igen, az is igaz, hogy amit tanulunk konfirmáció alkalmával, hogy megismerhetjük őt a természetből is, a történelemből is, a lelkiismeretünkből is, de igazán, csak a Bibliából ismerjük meg őt, az ő szavából. Ő a kezünkbe adta az ő igéjét. Azért, hogy megismerjük őt, hogy tanulmányozzuk, hogy figyeljünk rá, hogy hallgassuk az ő szavát. És nem azért vannak biblia körök, meg biblia tanulmányozási csoportok itt a gyülekezetben is nálunk, mert hogy okoskodni akarunk, meg mindenféle akadémikus tudást összegyűjteni, híres teológusok könyveit olvasni, mint Tim Keller. Nem az a lényeg, hogy okosabbak legyünk, hogy műveltebbek legyünk, hanem hogy jobban megismerjük az Urat, hogy halljuk az ő hangját, hogy kutassuk az ő akaratát, és ezt az ő igéjéből tudjuk meghallani. Mert ő kijelenti magát az ő szavában. Ő ezt az utat választotta. De azért is fontos ez a parancsolat számunkra, mert a mi oldalunk meg még végképp elkeserítő. Mert az ember meg nem tudja megismerni Istent, ha csak Isten ki nem jelenti magát neki. Mert amióta az ember elfordult Istentől, a maga ura akar lenni, azóta bizony nagyon arrogánsok, és sajnos nagyon tudatlanok vagyunk. Mert azt gondoljuk, hogy nincs szükségünk senkire. Megoldjuk mi az életünket, mert meg tudjuk a világot ismerni magunktól is. Nincs szükségünk az Isten kijelentésére. Nincs szükségünk rá. Azért is olvastuk Pál aténi prédikációját, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részéből. Mert elmegy Pál ebbe a városba, Aténba, ami az akkori világ tudományának fellegvára volt, a bölcselők otthona, a filozófia palotája, ahol mindenki olyan okos volt, mindenki művelt volt. Hát a zsidók hozzájuk képest, hát nem is lehet. És akkor jön egy zsidó tanító, és azt mondja nekik, hogy figyeljetek ide, nem jól gondolkoztok. Egy filozófusnak, filozófusok hadának ezt mondja. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, nem kellene azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, vagy művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. A tudatlanság időszakait elnézte Isten, de most kijelenti magát. Pál ezt mondja a művelt görögöknek, hogy tudatlanok vagytok. Tudatlanok vagytok, mert el se tudjátok képzelni, hogy milyen az Isten. És ott vannak az anyagok, amiket felhasználtok, a legkiválóbbak, valóban. Arany, ezüst, a legkiválóbb kövek. És ott vannak a tervezőitek, valóban a világon a legokosabbak, a legjobb építészek. Ott vannak a mestereitek, a legkiválóbbak, bármit meg tudnak alkotni. És ez mind tökéletes, de sehol sincs az Istentől. Azt mondja Pál, hogy tudatlanok vagytok. Ilyen pimaszul mondja bele a szemünkbe. Tudatlanság idejét elnézte Isten. Nem tudja a legbölcsebb, a leggazdagabb, a legügyesebb ember sem elgondolni, megalkotni az Istent. Tudatlanok vagyunk. És hogy miért akarunk mégis megalkotni valami újat? Miért akarjuk megalkotni az Istent? Hogy bármit hozzátenni ahhoz, amit az Isten elénk ad? Azt hiszem, a liberális teológia idején bontakozott ki igazán ez a gondolat, de nagyon tulajdonképpen az egyház története során végig kísérti a keresztényeket ez, hogy a mi Istenünk, Jézus Krisztus Istene és Atya, az nem az Ószövetség Istene. A mi Istenünknél nincs ítélet, csak kedvesség van, meg kegyelem. A mi Istenünk az nem az Ószövetség Istene. Mégis ebben a parancsolatban azt olvassuk, hogy az Isten féltékeny. Így mondja a mostani fordításunk, hogy féltőn szerető Isten vagyunk, de Isten vagyok, de a féltékenység van itt benne. És amikor a féltékenységről hallunk, akkor azonnal rossz érzések támadnak bennünk. Az csúnya dolog. Féltékenykedni az csúnya dolog. Mert bizalmatlanság, gyilkos indulatok vannak benne. Naponta ezt halljuk most a tévébe, hogy valakinek azért kell meghalni, mert féltékeny volt rá a másik. De ebben a parancsolatban is, mikor az Isten féltékenységéről beszél, a házassági kapcsolatnak a szavai vannak. A szeretet kapcsolat szavai. Amikor a féltékenység az valóban szeretet. Amikor a fájdalom van benne. A fájdalom, amikor a feleségemnek más valaki udvarol. Mikor meglátom a Facebookon, vagy valahol az utcán, hogy valaki az én feleségemnek udvarol. Micsoda fájdalom. Vagy amikor észreveszem, hogy a férjem mással sokkal szívesebben beszélget, más felé kacsingat. A szeretet fájdalma. A szeretet fájdalma az Isten féltékenysége. És ebből a szeretetből következően ítél. Ezért vegyük komolyan. Mert nem játékról van szó. Van egy kapcsolatunk, amit mi megsértünk. Van egy szövetségünk, amit mi felbontunk, és az Isten ítél. És ezt nem szeretjük hallani, hogy az Isten ítélő Isten. Ezért mi olyan Istent alkotunk, ami jobban megfelel nekünk, amit mi jobban szeretünk. Nem mi kezdjük el ezt az ipart, ezt tette Izrael is, rögtön ott az elején. Amire utaltam az előbb, az aranyborjú története. Mózes második könyvének 32. részétől kezdődően olvasunk erről, hogy Mózes fölmegy a hegyre, és ők, nekik kell egy Isten, és egy aranyborjút öntenek. Egy hatalmas állatot, amiben erő van, hatalom, de nincs erkölcsi tisztaság. Az nem számít. Ami kell az Istenből, az az erő, hogy előttünk menjen, hogy megszabadítson, hogy legyőzze az ellenségeinket, de hadd éljünk úgy, ahogy akarunk. Ne nézze a mi erkölcsi bűneinket. Ma nem aranyborjút öntünk, hanem ma talán inkább jó istenkét alkotunk magunknak. Én gyakran hallom ezt, hogy majd a jó istenke megsegít. Igen, ilyen kis pici cuki aranyos Istenünk van, bocsánat a kifejezésért. De fontos, hogy cuki legyen, mert olyan sok baj van ebben a világban. Nekünk meg arra van szükségünk, hogy legyen egy-egy rövid 5 percünk, amikor beülünk hozzá, és úgy felvidítja az embert. Igen, a jó Istenkét azt nagyon sokszor ilyen kedvesnek képzeljük el, mint egy kicsi gyereket, vagy egy kedves, kedélyes öregembert, akik felvidítják az embert, akik elfeledtetik a mindennapok küzdelmeit. És a csendességeinktől is nagyon sokszor ezt várjuk, hogy egy kicsit úgy beülök ehhez a jó istenkéhez, aki aztán megsimogat, mond néhány jó szót, hogy na indulj, neked is van már elég hatalmad ahhoz, hogy megold az életedet, én meg majd itt este várlak egy jó viccel, addig kigondolom. Alkotunk magunknak olyan képet, ami jobban megfelel nekünk, mint az a kép, amiben, hogy Isten elénk adja magát az ő igéjében. Nem tudjuk elképzelni, megalkotni az Istent. De ha mégis megtesszük, akkor generációkra van ez rossz hatással. Hatással vagyunk az unokáinkra is, igen. De ha megismerjük, ha meg akarjuk ismerni, ha szeretjük, ha szövetségre lépünk vele, akkor 1000 nemzedéken keresztül tart az ő áldása. Isten kijelenti, megmutatja magát. Ő szól hozzánk, ő beszél velünk, ő azt akarja, hogy megismerjük őt, az igaz Istent, és imádhatjuk őt igaz, hozzáillő módon, lélekben és igazságban. Miért tennénk másként? Feleljünk az igére, énekeljünk a fiatalok énekével. Jó abban megerősödni, hogy nincs más kőszikla, akire az életünket építhetnénk. Hogy nem kell kitalálnunk képeket, mert az Isten megmutatja magát, és nála csodálatosabb nincs ezen a földön. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk, Istenünk, hogy nekünk soha nem elég. Nem elég, amit magadból mutatsz, nem elég, amit adsz. Pedig te mindent nekünk adsz. Pedig te egészen közel jössz. Pedig te teljesen megmutatod magad Jézus Krisztusban. Pedig te a kezünkbe adod magad, hogy mi legyünk a te képeid, mi hirdessük a te szavadat. Kérjünk, Urunk, hogy tisztítsd meg a szívünket, a hallásunkat, hogy meghalljuk, amikor beszélsz hozzánk, adj engedelmes szívet, adj szeretetet, hogy mindennél jobban tudjunk téged szeretni. Köszönjük, Urunk, hogy te komolyan veszel bennünket. Köszönjük, hogy a gyerekeinkre, a unokáinkra is gondod van. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjuk példák lenni előttük, hadd tudjuk a te utadra vezetni őket. Kérünk, Urunk, a gyermekeinkért, unokáinkért. Áld meg őket a hit ajándékával. Szólíts meg őket, beszélj velük. kérünk, Urunk, hogy ne a nemzedéki átok menjen, kövessen bennünket, hanem a Te áldásod. És könyörgünk, Urunk, a gyászolókért, könyörgünk azokért, akik elvesztettek valakit. Hiába minden emberi cselekedet, minden emberi szó, de a Te szavad vigasztaló, a Te szavad életet adó. Ezért kérünk, Urunk, minden gyászolóért, a Te vigasztalásodért. És kérünk, Urunk, idős testvéreinkért, akik magányosan egyedül élnek otthon, nincs, aki hozzájuk szóljon. Mutasd meg nekik magadat, hogy Te ott vagy, hogy Te beszélsz velük. Hadd hallják a Te hangodat. És nekünk is adj indítást, hogy mégis mi is becsöngessünk hozzájuk, hogy tudjunk rólad beszélni, hogy tudjunk a Te követeid lenni. Ugyanígy a munkahelyeinken is, Urunk, hadd tudjunk beszélni rólad. Kérünk, Urunk, hadd legyünk a nagy követeid, hadd legyünk a Te hírnökeid, hadd tudjunk a Te békességeddel jelen lenni. Kérünk, Urunk, a Te jelenlétedért. Kérünk gyülekezetünkért, intézményeinkért. Hálásak vagyunk, hogy olyan sok mindent bíztál ránk, adj hűséget. Add, hogy úgy tudjuk végezni a munkánkat, hogy a Te dicsőségedre legyen. Kérünk, Urunk, hogy növelj minket hitben, az ismeretben, hogy jobban megismerjünk Téged, hogy tisztábban halljuk a Te hangodat. Kérünk, Urunk, jöjj és a Te jelenléteddel szentelj meg bennünket. Kérünk, Urunk, az előttünk álló hétért, minden gyötrelméért, minden küzdelméért, minden öröméért, a műtétekért, amik előttünk állnak, a betegségekért, a betegeinkért, a vizsgákért, a tanulásért, a munkáért, a pihenésért. Legyen minden pillanatunk a Te kezedben, hadd tudjunk a Te dicsőségedre élni. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.